Az Adatépítész Podcast azért jött létre, hogy a hazai adatfront szemre derüljön, és ezért mindenkinek ingyenesen elérhető, de nem ingyen készül. Most lehetőségetek van a Patreon oldalamon keresztül támogatni a fenntartási és készítési költségeket, és egyben ki is fejezhetitek, hogyha tetszik, amit hallatok. Ezen kívül, aki a Patreonon támogatója lesz az adatépítésznek, extra támogatói tartalmakat is fog kapni, sőt, kisebb műsorszerkesztési jogokat is. Javaslatokat, kérdéseket tehet fel, amik biztosan bele fognak kerülni az adásba. www.patreon.com/adatépítész. Köszönöm, hogy figyeltetek!
Sziasztok! Ez itt az Adatépítész következő epizódja. Robogunk tovább, ma már két, ezzel együtt három, összesen eddig két adásra megkezdett vonalon, amikor is egy csomó hardware hírünk van. Talán azt hittétek, hogy ki fogom hagyni az Nvidia nagy monstre bejelentését, de persze, hogy nem fogom kihagyni. Úgyhogy ez az első témánk. Nvidia unveils monstrous A100 AI chip with 54 billion transistors and 5 petaflops of performance. A cikk címe, ami nagyjából egyébként az egész hír. A többi az már csak részlet. Dean Takahashi tollából van. Ezt most úgy mondtam, mint valami ninja film, de tök véletlenül, és nagyon nem tudok japánul. Egyáltalán nem vagyok benne biztosan, úgyhogy díj japán. Na mindegy, értitek. A lényeg az az, hogy az Nvidia kihozta a legújabb AI felhasználásra szánt chipjét, ugye ez most a top. Persze tisztában vagyok vele, hogy ASIC alapon lehetnek nagyobbak, meg a Google-nek a GPU, vagy TPU, bocsánat, nem GPU, TPU farmjai, azon hagyjuk ezt. Tehát az egy darab chipre vetített legnagyobb AI power, ami most kinda sorta kereskedelmi forgalomban megkapható. Azért mondom, hogy kinda sorta, mert azért ha holnap bemegyek a nem tudom hova, mondjuk a bármelyik üzletbe itt Budapesten, és azt mondom, hogy szeretnék egy A100-as chipet kérni, akkor néznek majd rám, hogy ja, ők is. De azért elvileg ez megvásárolható. Szóval az új szörny az A100, vagy a 100 nevű chip, ami egyébként egy bazinat chip. A vállalatnak a CEO-ja Jensen Huang, nem tudom, hogy kell mondani, jelentette be, mint ugye zászlós hajót természetesen. Mi mással jelentették volna be, az ilyen rettentő corporate cringe részemről, mondjuk én amúgy is érzékeny vagyok ezekre. Hogy mondják ezt szépen magyarul? Tehát amit angolul úgy mondanak, hogy corporate cringe. Tehát ez amikor így ezek az ilyen vállalati, nagyvállalati azok a dolgok, amikor az ember így meghallja, és így összeszorul a minden. Tehát, hogy ez nem kéne. Tehát tudjátok, amikor vannak ezek a szövegek, hogy egy nagy boldog család vagyunk, és akkor ott állsz 400 tök idegen ember között, de mindegy nagy boldog család. Na hát ez is ilyen, hogy természetesen ez az AI chip, ez azért jött a piacra, ugye nyilván nem tegnap előtt kezdték el fejleszteni, hanem valószínűleg másfél-két évvel ezelőtt, de hát nyilván azért jött létre, hogy a COVID-19 problémán dolgozó tudósokat segítse, és természetesen ennek a megoldásában lesz a legköltséghatékonyabb és legerősebb chip. Jó, hát ez nyilván nettó bullshit, sehol nem volt még a COVID-19, amikor ezt a chipet tervezték, sőt valószínűleg még akkor sem, amikor gyártani kezdték. Erről ennyit. Na de mit tud a chip? Mert egyébként ettől függetlenül ez egy tényleg egy nagy dobás. Hát a címben is benne van, 54 milliárd tranzisztor van rápakolva erre az egy chipre, ami azt jelenti, hogy a nyers számítási kapacitása 5 petaflop. Ami, hát hogy, ezt megmondom szintén nekem ezeket már akkora számok, hogy kontextusba kell helyeznem, tehát én magamtól nem biztos öreg vagyok, de én nekem ez már, hogy 5, tehát ez olyan, mint a 16 trilliárd forint, tehát hogy így értem, hogy elvileg ilyen létezik, csak nem tudom elképzelni. Szóval, hogy az a kontextus, hogy a korábbi volt a generáció, amiről egyébként még az Adatépítész Podcast első szezonjában, első évadjában beszámoltam, na ez annak a 20-szorosát tudja. És ez nem volt olyan rég egyébként. Tehát jó, úgy nézve rég volt, mert 3 éve volt, vagy hát ez a 4. év, de hogy hát 20-szorosát tudja. Tehát, hogy azért na, ez jelentős fejlődés, azt gondolom. És hát természetesen ezeket a csipeket nem csak így marék jelleggel árulják, hanem a DGX rendszereikbe teszik bele, ami tulajdonképpen az Nvidia által brandelt, hát ilyen Super Ison Workstation-ök tulajdonképpen. És hát Ampernak nevezik az architektúrát, amire épül. Kicsit viccesnek találom, hogy a cikk úgy gondolja, hogy fontos leírni, hogy ez egy francia matematikus volt. Mindegy, azért talán remélem, hogy Magyarországon ezt nem kell külön mondani. Na mindegy, szóval, hogy ez az új Ampere architektúra, ez hát nyilván jóval hatékonyabb, hiszen hasonló villamos áramfogyasztás mellett hozza ezt a teljesítményt, és alapvetően az AI vonalra hozták létre. Ez megint kicsit kacsint-kacsint, mert pontosan tudjuk, hogy ezeknek a kis testvérei fognak belekerülni majd a következő generációs gamer kártyákba is, mint ahogy eddig is ezt csinálta az Nvidia. Egyébként ezzel nincsen semmi probléma, tehát hogy nekem ezzel nincsen gondom. Gondom akkor azzal van, hogy nyomják ezeket a szövegeket, de közben meg tudjuk, hogy valójában mit csinálnak. És nem értem különben, hogy miért kell ezeket az ilyen corporate cringe romságokat mondani, mert az igazat mondanának, azzal sem lenne semmi baj. Tehát most miért baj az, hogy kijöttek ezzel a kártyával, és még kell hozzárakni, hogy ez a Covid-on fog segíteni, és arra valóan. Nyilván nem erre találták ki. És persze nyilván lehet rá használni, szóval na mindegy, jó, hagyjuk is. Azon már alig akadok fel, hogy ennek az egésznek a bejelentését azt tényleg úgy csinálták meg, most nem viccelek, tehát most nem túlzok, tök komoly, hogy adott a pasas, tehát ez a Jensen Huang, akiről készült egy videó felvétel, egy fotót látok itt a cégben. A mai adást a MÁV szponzorálja, mint remélem, hogy nem nagyon halljátok a vonatot, bocsánat, ezt nem fogom kivágni. Szóval, hogy elvileg az otthonában van, és egy hatalmas sütőből elővesz egy tepsinek tűnő dolgot, de valójában azon az Ampera architektúrájú új A100-as csipek vannak. És hogy az a szöveg, hogy kisütöttek egy új grafikus kártyát. Ja, corporate cringe. Na mindegy. A lényeg az az, hogy egyébként ez egy bazi nagy kártya, tehát hogy tényleg egy tepsi. Azt hiszem, hogy igen, írják is, hogy ez a világ legnagyobb videókártyája. Szóval ez fizikailag is nagy, tehát előbb ezt sosem fogom belepakolni a kis torony számítógépembe. De ettől függetlenül maga az architektúra az majd le fog csorogni, szivárogni így hozzánk is természetesen, mint mindig. A 600 CPU gyakorlatilag nagyjából 600 CPU-nak felel meg a teljesítménye. Persze ilyen szerver szintű CPU-król beszélünk, tehát akárhonnét is nézem, ez bazi erős. Hát ennek megfelelően alakul ennek az egésznek az ára, tehát mondom, belepakolták ebbe a DGX A100-ba, ami hát végülis egy ilyen GPU szerverközpont, vagy torony, vagy nem tudom, minek kell lesz hívni. Ilyen szerény 11 millió dolláros áron árulják, úgyhogy rögtön kettőt kértem. 25 reknyi szerver helyet foglal, és 630 kilowatt villamos áramot eszik meg. Az a szerver mennyiség, amivel egyenértékű egy darab ilyen Ampera architektúrájú, vagy Ampere architektúrájú Nvidia kártya, de ezt ők 1 millió dollárból és egyetlen szerverhelyből és csupán 28 kilowattból kihozzák. Nyilván nem számoltam utána, nem tudom, hogy mennyire igaz ez a 11 millió 25 szerverhely, 630 kilowatt versus 1 millió dollár, de akárhogy is nézem, még ha a fele nem igaz, akkor is ez egy nagyon nagy előrelépés. Más kérdés, hogy az 1 millió dolláros GPU se az, ami feltehetőleg holnap meghajtok. Úgyhogy, és tartok tőle, hogy sok hallgató velem együtt nem igazán ebben a világban mozog. De akkor is azért szerintem érdemes tudnunk ezekről, mint legújabb dolgokról. hát nem, nem, ez nem fogod durusolni az asztalunkon, azt gondolom. De ha mégis van köztetek, kedves hallgatók, olyan, aki reálisan várhatja, hogy egy ilyennek a közelébe kerül, és érdemben hajtja és használja, hanem is nyilván a saját kis asztala tetején, de egy valamilyen szerverközpontban, az mindenképpen írja meg nekem, meg így szóljon, meg mondja már el a történetét, legalább pár szóban. Akár csak nekem is, majd én a hallgatóknak, vagy akár, hogy te értitek, azt mondjátok el, ha van ilyen, mert azért ez nagyon cool, és nagyon örülnék, hogyha valaki ezt erről be tudna így első kézből számolni. Egy laza 320 giga memória van ehhez a videókártyához. Hát ez nem kommentálom, tehát most ez nincs hova. Ez nyilván egy akkora monstre szörny, hogy én nem is tudom. De azt mindenképp megmutatja, hogy továbbra is nagy piacot látnak ebben az Nvidia-éknál, és szerintem, ha ők ebben nagy piacot látnak, akkor az megnyugtató, mert amiatt, hogy nekik mi a GPU eladásuk, szerintem nekik van kb. A legjobb, vagy legilyen tutibb piaci információjuk arról, hogy milyen irányba tart az AI-os világ. Nyilván egy ilyen chip kifejlesztése, legyártása borzasztó elképzelhetetlen sok dollármilliókba kerül, nem fektették volna bele, hogyha nem látnák azt, hogy ez meg fog térülni, úgyhogy ez valahol egy ilyen pozitív visszajelzés mindenkinek, aki ezzel foglalkozik a területen, de nem mint hogyha nagyon aggódtam volna, most nem azért mondom, hogy így hál' Isten valaki megerősített, csak hát azt akarom ebből kihozni, hogy hát hogyha így ilyen beruházások történnek, akkor valószínűleg nem fog ez a vonat leállni, amin ülünk. Egyébként a TSMC-nek a 7 nanométeres gyártás technológiájával készül az A100, úgyhogy azt gondolom, hogy minden szempontból egy nagyon fejlett eszközről beszélünk, még akkor is, hogyha tényleg egy tepsi mérete van. És egyébként egy ilyen chipet, tehát ugye nem ezt a nem az egész regszerveres megoldást, azt mondtam, hogy $1 millió, hanem egy ilyen chipet, azt $200,000 nyitóáról árulják, és hát az Nvidia partner hálózaton belül értékesítik. Mondom, ha valaki ilyenre rá tudja tenni a kezét, vagy akár csak látó távolságba ér, az szóljon, mert az tök jó lenne és érdekelne. Ennyi volt mára a nettó hardware téma, és most ilyen fél hardware irányba megyünk tovább. Az MIT Technology Review-n jelent meg a cikk, nem tudom sajnos, hogy ki a szerző. A new AI chip can perform image recognition tasks in nanoseconds. Tulajdonképpen arról van szó, hogy ugye a hagyományos képfelismerő eljárásban arról van szó, hogy van egy szenzorunk, ami egy fancy szó arra, hogy kamera, annak a képe bekerül a számítógépbe valamilyen formában, és utána azt elemezzük valamilyen machine learning megoldással, és akkor tadám, létrejött a képfelismerő AI. Na most ez azért így még nagyon messziről nézve is sok lépésből áll, komplexitás, lassú, látencia, stb. Ezen próbáltak meg tulajdonképpen javítani ennek a chipnek a kitalálói, akik gyakorlatilag egy mesterséges szemet hoztak létre, de nem úgy, hogy van a szenzor, és akkor az adatot küld, stb., hanem összeépítették ezeket. Tehát arról van szó, hogy a fényt érzékelő szenzor, az közvetlenül rá van építve egy neurális hálót futtató chipre, vagyis hát nem, ez a kettő együtt egy chip, ezt akartam kimakogni. Ami azért jó, mert így a neurális háló sem gyakorlatilag értelmezhetetlen látenciával kapja a szenzoradatot, tehát közvetlenül rajta ül, és így nanoszekundumok, tehát nanomásodpercek alatt fel tudja dolgozni azt, ami fizikai jelként ugye a szenzorba beérkezik. Hát azt mondanom sem kell nektek, hogy ennek ilyen sok helyen lehet ugye használni, az önvezető autóktól, az ipari robotokon keresztül, hát akár a megfigyelő rendszerekek is, de ugye itt azért az önvezető autó meg az ipari rendszerek azért izgalmasabbak, mint egy sima képfelismerő, hiszen azt most is megoldjuk. Ugye ez nyilván ott izgalmas, ahol nagyon számít ez a látencia. Tehát mondjuk egy önvezető autónál nem mindegy, hogy Látjuk, hogy jön szembe a fal, elküldjük ezt az információt a CPU-nak, az megnyitja a TensorFlow-t, lefuttatja rajta a kód, tehát hogy, hanem rögtön tudjuk, hogy jön a fal. Tehát ilyen kiélezett helyzetekben. Ez nyilván nagyon jól tud jönni. A másik ilyen nagy lehetőségben, vagy ilyen nagy fantázia, mondjuk így, ben, az az, hogy ugye ez egy nagyon picike kis chip, és képes arra, még a kis 3x3-as kis képeivel is, és csak 27 detektor van benne, tehát ez egy relatív primitív megoldás, viszont nagyon pici, és még ez a pici megoldás is képes arra, hogy például betűket felismerjen. Ugye hát mégis a klasszik MNIST magyarul fut rajta. Ami azért nagyon nagy dolog, mert egyrészt hát tulajdonképpen mindegy mesterséges szem is tud működni, és nagyon pici, tehát hogy bárhol el lehet helyezni, és a másik pedig az, hogy tulajdonképpen, ha ebből nagyobbakat építenek, tehát hogy ezt az ötletet, ezt a gondolatot, hogy közvetlen ráépítik a szoftveres részt a szenzorra magára, ezt tovább viszik, akkor hát tulajdonképpen egészen új, szinte mondhatném, bár ez kicsit lejáratott szó, határtalan lehetőségek nyílnak meg. Gondolhatunk itt akár egy tényleg a szemünk méretének a helyére beépíthető mesterséges szemre adott esetben, ha valakinek sajnos szüksége van, nem lát, vagy bármi, baleset érte, ilyesmi. De arra is, de hát nem csak a szem és a látás fontolható meg ugyanebben a logikában, hanem bármilyen más szenzoros észlelés is. Persze, itt ugye felmerül, hogy így tulajdonképpen a szenzor végén kialakuló döntés és érzet az nem a valóság, hanem az, amit a neurális háló kiokumlált abból a jelből, ami oda beérkezett. Így aztán ezzel a szemmel sosem a valóságot látjuk, hanem annak a leképezését a neurális hálóban. De hát végül is így a saját szenzoraink és szemünk, kezünk, stb. Kapcsán már megszoktuk, hogy valóságként fogadjuk el azt, amit egyébként az agyunk állít elő számunkra, mint valóságkép, szóval végül is ezt is el fogjuk tudni fogadni valószínűleg. Nagyon és szerintem ez nagyon izgalmas és érdekes, hogy ez merre megy tovább. Én azt gondolom, hogy ez egyértelműen az egyik jövőbe mutató trendje a mesterség és intelligencia gépi tanulásnak. Ezek az integrált, neurális hálóval integrált szenzorok lesznek. Következő témánk egy eszméletlenül érdekes, és szerintem vitára, vagy jó értelme beszélgetést kiváltani tudó téma. Itt nem is akarok nagyon pálcát törni, inkább elmondom nektek a kvázi a hírt magát, és nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre, meg pár dolgot én is hozzáfűznék, de nem pontosan tudom, hogy ez még hova vezet. Akik a Patreonon támogatóim és a special epizódokat hallgatják, azok képbe vannak, hogy mi az a GPT-2. Ugye, amikor erről meséltem nekik, akkor a világon egyértelműen a legkomolyabb, ma már ez vitatható, mert most verseny van, de még mindenképp az egyik legkomolyabb természetes nyelv feldolgozásra kitalált természetes nyelvet tanulni képes neurális háló. Eredetileg az OpenAI-nál találták ki. És hát ez képes volt arra, hogy szinte hihető szövegeket generáljon pár kult szóból maga az AI. Tehát nehéz lebuktatni. Azért persze előbb-utóbb lebukott mindegyik, de hogy ilyen megdöbbentően jól sikerült az emberi nyelvet, és a témákat és a beszéd, mármint hogy a szöveget nem beszédet, mert ez írásos, de értétek, nek a szövetét és a dinamikáját és egyáltalán egy nagyon természetes jellegű szöveg generálása volt képes. És ennek az egyik oka az volt, hogy nagyon nagy az akkori világ, és azt mondom, hogy most is így van, a legnagyobb korpuszát adták, tehát tanítóállományát adták neki, és megküldték az addigi világ, és azt hiszem talán még az most is így van, legnagyobb méretű neurális hálójával, és nagyon sok hardware-ral, és akkor így től nyilván, tehát egyrészt nagyon sok adat, másrészt meg nagyon brute force, és akkor ebből kijött egy végül is azóta is veretlen bajnok. Azonban nem erről, ez egy éves, vagy lassan 2 éves sztori, tehát nem erről szól ez, hanem itt van előttem egy OpenAI-os YouTube videó egyébként, ez nem cikk, egyébként Tóth Miklóstól kaptam, úgyhogy köszi a beküldést, ha hallgatod. No, de visszatérve a témára, fogták ezt a modellt és ezt a képességet, és újra trénelték, de ezúttal nem a beszélt emberi nyelv korpuszán, hanem a GitHubon elérhető Python kódokon. Ami hát tulajdonképpen egy nyelv, egy másik nyelv, nem az emberi nyelv, hanem egy gépi nyelv, és megnézték azt, hogy mit tud. Tehát, hogy eljutottunk-e oda, hogyha kérünk egy, írunk neki, hogy mondjuk definiálja a páratlan számokat, itt a példában ezek vannak, most ez egy példa csak, akkor erre mit ír meg? És ha hiszitek, hanem, hát javaslom, nézzétek meg a videót, ott nagyon sok példán végigmennek, én megdöbbentem, tehát én gondoltam, hogy ez működni fog, de nem, hogy ennyire jól. Tehát, hogy így frankon kódot ír az AI. Tehát így megmondod neki, hogy légy szíves, definiálj egy változót, ami legyen az, hogy páratlan, tehát hogy csekkold le, hogy mikor páratlan egy szám, ugye ez egy ilyen legalapabb művelet végül is, és így megírta. És akkor utána még egy csomó téma van, mert hogy szándékosan olyanokat is adtak neki, ami nincs fenn a GitHubon, tehát hogy nehogy az legyen, hogy jó, hát megtanulta az összes létező kódot, ami ott van, és akkor ugye senki tudja olvasni. Nem, olyan kódot is meg tud írni, ami nincs ott. Egy soha nem volt ott. Ami azt jelenti, hogy alapvetően, persze szokás szerint idézőjelbe teszem, mert valójában ugye továbbra sincs itt értelem, de hogy a rendszer megértette, megtanulta, hogy mit, hogy kell kódolni. Tehát nem arról van szó, hogy képes mintát felismerni, és akkor jó, láttam már ilyet, akkor leírom. Vagyis hát de hogy nagyon absztrakt szinten. Tehát, hogy olyat is tud generálni, olyan kódot kérésre, amit egyébként korábban még nem látott. És ez futtatásra alkalmas Python kód. Nyilván, vagy nem nyilván, de gondolom, hogy itt a példában azért azok szerepelnek, amik jól sikerültek. És biztos vagyok benne, hogy egy összetettebb kód, azért ezek alapvetően egy-két H-soros kódok, tehát azért nem programokat ír meg, azért nem tartunk. De hogy mit tudom én mondjuk egy ciklust meg tud írni. És biztos vagyok benne, hogy a jobban sikerülteket mutatják itt be, és volt egy csomó marhaság is, tehát nettó hülyeségbe. Ez tuti. De akkor is gondoljuk már el, hogy most arról beszélünk, hogy az AI maga ír kódot. Persze, nem Skynet, nincs motivációja, nem akar kódot írni, de ha mondod neki, hogy mit írjon, megírja. Ez azért nagyon messzire vezet. És persze ez most totál gyerekcipőben van még, és az is lehet, hogy nem lesz belőle soha semmi, de eleve nekem nagyon tetszik az ötlet, hogy fogjuk fel a kódolást is, mint egy másik nyelv. Jó, tudom, hogy a programnyelveket eleve nyelvnek hívjuk, tehát ez önmagában nem olyan marha nagy ötlet, de hogy miért most nektek eszetekbe jutott, hogy NLP eszközökkel menjetek rá a programozásra? Nekem mondjuk nem jutott eszembe. Így utólag persze, hát alapvégül is, miért is ne, de nekem nem jutott eszembe. És hát ez döbbenetesen cool. Tehát, hogy a számítógép maga írja a kódot magának, és így jól írja, és tudja. És nem arról van szó, hogy leprogramoztak 600 szabályt, hanem hogy tényleg így megértette, hogy ez hogy működik. Hogy ez mire jó a gyakorlatban? Egyelőre még semmire, tehát hogy ez egy demo nyilvánvalóan, de hogy mire lehet jó egy önkódot író gép, hát végtelen sokra. Most én eltekintenék az egyértelműen skifis és szingularitásos áthallásoktól, mert ez úgyis mindenkinek szerintem így lejött kapásból. De csak gondoljunk bele az ipari alkalmazásába, hogy mondjuk bizonyos dolgokat lehet, hogy le lehet majd úgy kódolni, hogy egyszerűen, tehát mondjuk régen volt ez a vicc, hogy dear számítógép, please csinálja nekem weblapot, hibák nélkül, kösz. És hogy így, ezt most lehet, hogy végre fogja tudni hajtani a számítógép. Persze most nyilván túlzok, de értitek, tehát hogy nem nekünk kell kódolni, hanem mi megmondjuk, hogy mit szeretnénk, hogy lekódoljon, és majd ő megírja kódban. Ami azért, na, elég komoly. Úgyhogy link a show notes-ban van, csekkoljátok le a videót, van még egy csomó példa, meg nagyon érthetően ott a srác kommentálja, ott van egy ilyen kép a képben funkció, és tényleg érdekes és élvezetes végén, 11 perc a videó, tehát hogy nem kunsz, meg lehet kattintani. Ajánlom nektek, szerintem zseniális ez az egész dolog, mindenképpen akartam mesélni, mert szerintem oltáni. Remélem nektek is tetszett, ennyi volt már az adatépítés, találkozunk a következő adásban, sziasztok!